Sziasztok, ez itt a Vegán Morzsák podcast csatorna, én Varga Balázs vagyok. A mai vendégem nem más, mint Mester Emese, dentálhigiénikus, és egyben a fenntartható szájápolás specialistája. Nagyon-nagyon üdvözöllek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm neked, hogy rám gondoltál.
Kezdjük rögtön a legelső, és szerintem egyben a legfontosabb kérdéssel, ami lehet, hogy viszonylag elég triviális, hogy mit is jelent pontosan, hogy valaki dentálhigiénikus. Azért gondolom, hogy érdemes erről a kérdésről beszélni, mert bevallom férfiasan, hogy mondjuk egy 5-10, inkább azt mondja, hogy 10-15 évvel ezelőtt, én is jó magam mondjuk arra gondoltam, hogy oké, el kell menni a dentálhigiénikushoz, hogyha szeretnék mondjuk egy fókő leszedést, de azért ma már tudjuk, legalábbis én, persze nyilván a szakma már régen is tudta, hogy azért ez sokkal, de sokkal többről szól. Tegyük egy kicsit tisztába a hallgatóknak, hogy pontosan mit is csinál egy dentálhigiénikus.
Mostanában egyébként azzal is találkoztam már, hogy nem is mindenki ismeri egyébként a dentálhigiénikust, mint szakmát, vagy mint személyt, tehát hogy még az sem teljesen tisztázott, hogy például hozzánk így alapvetően fogkőeltávolításra lehet jönni. De ugye ezen túlmenően, ahogy te is mondtad, számos területen még ott vagyunk. A leghálásabb terület a miénk, ugyanis mi a prevenció szinten tevékenykedünk elég aktívan. Azon túl, hogy fogkőeltávolítást végzünk, polírozásokat, és még így az esztétikai részében így a fogfehérítés is a mi területünk. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy mi vagyunk azok, akik egyénre szabott szájhigiénés tanácsokat is adnak így a hétköznapi emberek számára.
De egyébként tényleg jó, hogy ezt mondod, mert ha belegondolok abba, hogy mondjuk egy körülbelül 8-10 éve, ha fogkő leszedést akartam csinálni, akkor én is valahogy így összekötöttem, hogy te is mondod, összekötöttem a fogorvossal, és a fogorvos csinálta, és hát azért a hallgatóknak is mondom, hogy nagyon sok esetben megcsinálja a fogorvos, de szerintem teljesen más a minőség, meg az egésznek a processz az, hogy hozzááll, amilyen eszközöket, ilyen kis apró finom dolgokat használ egy dentálhigiénikus, mint az orvos. Mert valahogy azt érzem az orvosnál, hogy jó, akkor ez lehet, hogy nem szép, hogy ezt mondom, de gyorsan tudjuk le, legyen meg, de egy dentálhigiénikus azért az egész folyamatot, ahogy előkészíti, és ahogy befejezi, és ahogy csinálja, hát azért az egy más quality. Jól gondolom?
Igen, lehetséges, hogy ezt érezted, de ezt inkább pontosítanám az irányba, hogy nem feltétlen nem úgy végzi a fogorvos, ahogy kell.
Én se arra gondoltam, hanem csak tudod azok az apróságok, amitől úgy igazán kellemesebb lesz, mert ti nyilván pont azt az egész időt csak arra szálljátok, nem ma, hogy ők nem, de hogy így, na, szóval érted, mire gondolok.
Pontosan, persze, tehát hogy ugyanezt, tehát hogy a fogorvosoknak rengeteg feladatuk van, hát gondoljunk bele, ők ott vannak a konzerváló területen, tehát töméseket csinálnak, gyökérkezeléseket, sebészeti dolgokat is, és egyszerűen én azt érzem, hogy itt próbálják így egy picit így úgymond könnyedebbre venni a dolgot, mert hogy annyi felelősség hárul rájuk, és nem véletlenül alakult ki ez a dentálhigiénész szakma, hogy mi tehermentesítsük a fogorvosokat, és tényleg nekünk ez a feladatunk, szívvel, lélekkel csináljuk, és tényleg, ahogy te is érezted, ezt szerintem nem is lehet másképp csinálni, tehát magas precizitással, mindenféle szükséges eszköz személyre szabottan bevetve, úgyhogy igen, jól tapasztalod a különbséget, és nem véletlenül alakult ki ez a dentálhigiénés szakma sem.
Hogy kerültél erre a területre?
Hát én mondhatni egy véletlen útját. Ugyanis én 2015-ben az akkori Szent István Egyetem környezettudományi karán diplomáztam, és abban az időben így a környezetvédelem Magyarországon a szükséges rossznak számított, ezért hónapokon keresztül friss diplomásként én nem nagyon találtam a helyemet, legalábbis olyan helyet, ahol jól éreztem volna magam. És ebben az időszakban egyik barátom elmesélte azt, hogy nekik van egy családi fogászatuk, és ahhoz, hogy ő át tudja venni ezt a családi fogászatot, törvényileg mindenképp valami szakmához kapcsolódó végzettségre van szüksége. Hát ezt a srác tudta, hogy fogorvos biztos, hogy nem szeretne lenni, de mint kiderült, elég volt egy fogászati asszisztensi végzettség is ahhoz, hogy át tudja venni ezt a fogorvosi rendelőt. Viszont cikinek tartotta azt, hogy egyedül férfiként ott ül a ismeretlen lányok között az iskolapadban, ezért elkezdett győzködni arról, hogy tartsak velem itt ismerős arc erre a képzésre. És tényleg annyira el voltam veszve abban az időszakban, hogy így átgondoltam, hogy végül is egészségügy, fogászat, szép helyek vannak, amúgy érdekel is így az egészségtudatosság, miért ne? Úgyhogy néhány óra gondolkozás után vele együtt beiratkoztam a fogászati asszisztensi képzésre, és akkoriban úgy volt ez a képzés, hogy 2 évig tanultunk fogászati asszisztensnek, majd 1,5-2 éven keresztül szakmai gyakorlatot kellett tennünk, és ezt követően mehettünk csak a dentálhigiénikusi iskolába, szóval igazából nekem ez a dentálhigiénés dolog az asszisztálással kezdődött. Amikor asszisztensnek tanultam, nagyon-nagyon sok kötelező szakmai gyakorlatunk volt, amikor és egy olyan helyre kerültem, ahol ezt tényleg órára pontosan betartották velem, ráadásul egy olyan asszisztens mellé is kerültem, aki hihetetlen odafigyeléssel és egyébként kellő szigorral tanított be így a különböző műtéteknél is például, és akkor kapott el így a gépszi, és tudtam, hogy ez a fogászati szakma, ez nekem való.
De jó, ezt jó így hallani, hogy így mondod. Egy kedves barátom egyszer azt mondta, hogy a fogápolás a fogbetegségek nagy százalékát megelőzi. Tényleg így van?
Szerintem tényleg így van, mert az egészség a szájban kezdődik, tehát hogyha rendben van a szájhigiénénk, akkor olyan betegségeket is elkerülhetünk, mint például az ilyen szív- és érrendszeri megbetegedések, akár a halitózist, akár a erektilis diszfunkciót, meddőséget, mindenféle dolgot el lehet azzal kerülni, hogyha tényleg rendben van a szájhigiénénk.
De egyébként maga a fogbetegségek is beletartoznak nyilván ebbe, tehát nem csak a...
Ja, igen, tehát elsiklottam az olyan általános dolgok felett, mint a káriesz, a fogszúvasodás, tehát hogy én már teljes nagy nézőpontban közelítettem meg, de
ja,
igen.
Mert neked ez ennyire triviális, hogy igen. Hát igen, ez no question.
Igen, én már így egyből így azokra a dolgokra gondoltam, amik nem annyira egyértelműek.
De akkor most nem tudom, mennyire merész kijelentés az, hogyha ha tényleg valaki a fogápolást tényleg komolyan veszi, majd erről beszélünk kicsit részletesebben, hogy pontosan mi tartozik ebbe a témakörbe, így gyakorlati szinten, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, de hogyha valaki ténylegesen komolyan veszi a fogápolást, akkor szerinted azért az kijelenthető, nagyon nagy eséllyel, hogy mondjuk mit tudom én, mondjuk 40-50 vagy akár 60 éves korig simán elkerülhető mondjuk a fogszóvasodás, az egyéb bármilyen fogprobléma?
Alapvetően igen, főleg azért már, hogy én személy szerint, meg még sok más szakember a fogmosásban hiszünk. Tehát, hogyha rendben van az, hogy plakmentesek a fogak, tehát hogy rendesen tisztítva vannak minden szempontból, tehát nincsen jelen a dentális plak a szájban, akkor több esély van arra, hogy kevésbé alakul ki fogágybetegség vagy fogszúvasodás. De azért ennél sokkal összetettebb, mert vannak a szájban olyan kóros baktériumok, amik ezt persze befolyásolhatják, de én azt gondolom, hogy mindig a nulladik pont legyen az, ahogy rendbe rakjuk a teljes szájhigiénét, tehát megvan a rendszeres fogorvosi kontroll, a dentálhigiénés kezelés és az alapos otthoni szájápolás, és hogyha ez megvan, már könnyebb elindulni akkor azokba az irányokba, hogy akkor itt még mind lehet javítani, hogy valami táponyag hiány, szisztémás betegség, vagy valamilyen baktérium túlszaporodott a szájban, tehát hogy alapjáraton én ezt gondolom így az alap dolognak, de persze azért ez komplexebb, és ez már inkább ilyen orvosi szakterület.
Ez is szerintem kicsit olyan, mint a mondjuk úgy az életmódváltásban, például a táplálkozás vagy a testmozgás, hogy hát azért tegyünk már meg mindent azért, hogy ez rendben legyen, és hogyha van esetleg egyéb okokozati tényező, akkor hát tényleg tudjuk minimalizálni az esetleges problémákat. Ha már itt tartunk, hogy ok és okozat, mik a leggyakoribb okok, hogy az emberek kevésbé vagy kevesebb figyelmet fordítanak a fogápolásra, tehát itt gondolok arra, hogy nekem nincsen időm, macera, jaj, nem is tudom, hogy kell rendesen fogat mosni, de ezt gyorsan csak átmosom, és akkor az nem elég. Tehát, hogy mik azok a leggyakoribb okok, kifogások, amiket hallasz, hogy valaki miért nem figyel a szájápolásra rendesen?
Én egy okot tudok neked mondani, nem pedig okokat, és az pedig a tudatlanság. És nem úgy tudatlanság, tehát ezt ne értsd félre, tehát én most nem lenézni, meg rápirítani akarok a hétköznapi emberekre, hogy jaj, olyan tudatlan vagy, hogy azt se tudod, mit csinálsz, meg hogy miért nem tudod, hogy fogköztisztítanod kell, meg hogy stb. Hanem inkább ezt így megfordítanám abba az irányba, hogy én magunkat hibáztatom, mint a szakmát. Tehát, hogy nem fordítottunk elegendő időt arra, hogy edukáljuk a lakosságot azzal, hogy hogyan kell fogat mosni, mikre kell ügyelni, létezik olyan, hogy fogsejem, hogy használjuk a fogsejmet, hányszor használjuk, vagy esetleg fogköztisztító kefe. Tehát igazából magunkat tudom azért okolni, hogy magyarországi szájhigiénés szokásokon van mit javítani.
Oké. Mondjuk ez tényleg jó hallani. Hát valójában azért és sokszor azért látok, azért is mondtam az előbb az életmódváltást, mint hasonlatot, hogy abban is nagyon sok hasonlóságot látok, hogy az emberek mondjuk akár a helyes táplálkozást, testmozgás, alvást, egyéb életmód pilléreket nem azért nem alkalmazzák helyesen saját maguknál, mert feltétlen lusták, hanem tényleg azért egy picit néha el vannak veszve, nem tudják pontosan, hogy kellene, és hogyha kapnak egy ilyen nagyon basic alapedukációt, amit ha nem is mondjuk egy 20 perc, fél órás módszerrel csinálnak, de ha csak egy 10 percet, már akkor is lehet, 10 percet lehet, már akkor is sokkal többet érne.
Rengeteget számít.
Egy tanulmány azt mutatta ki, hogy a fogak elvesztése és a fogkiny betegségek szerepet játszhatnak az agy területének egészségével. Hát ez számomra is azért megdöbbentő volt, hogy tényleg még erre is kihatással tud lenni, mondjuk egy fogkinybetegség, hogy a szervezetünkben ez megjelenik, és tényleg az agyra hatással van. Tudsz-e, vagy olvastál-e egyéb más olyan szakirodalmat, hogy milyen összefüggéseket láthatunk még a szakirodalomból? Ugye az előző egyik kérdésnél említetted is, hogy azért igen, azért tudunk olyan okokozati összefüggéseket, ami mondjuk egy fogkinybetegség nem csak egyértelműen arra van hatással, hogy akkor mondjuk egy kariesz megjelenik a fogban, hanem más egyéb betegség is megjelenhet.
Igen, a közelmúltban olvastam egy olyan tanulmányt, ami arról számolt be, hogy legalább 10 éve krónikus parodontitiszben szenvedő betegeknél nagyobb volt az Alzheimer-kor kialakulásának kockázata. Igazából tehát az Alzheimer-kor kialakulásában, vagy annak súlyosbódásában a szájüregi mikroorganizmusok, az agyszövetben való szétterjedése tényleg szisztémás gyulladásokat okozhatnak. Tehát így időseknél, vagy különösen a kognitív károsodásban szenvedő betegeknél a parodontális terápia rendkívüli jelentőséggel bír az életminőségük javításában.
És akkor talán érdemes így ezt megemlíteni hozzá, hogy ez még mindig a prevenció kategóriája. Ugye? Jól gondolom. Tehát, hogy már arra utalok, hogy itt nem arról van szó, hogy feltétlen, hogy jó, most van 2 szúvas fogam, hanem az, hogy szájhigiénia, amit igazából tényleg csak kezelni kellene. És hát egyébként az én nagypapám amúgy Alzheimer-kóros volt, és hát szörnyű látni. Szóval nem egy jó élmény látni az, hogy valakinél egy ilyen betegség megjelenik, és egy kicsit néha azt érzem az ilyen betegségek kapcsán, hogy ez még túl távol van, meg még akkor nálam ez biztos úgy sem lesz, és valahogy így ezért nem is kötik össze a prevenciós eszközöket, lehetőségeknek az alkalmazását a fiatalok.
Igen, meg beszélgettem valakivel pont erről a cikkel kapcsolatosan, és igazából így azt a visszajelzést kaptam, hogy hát ez badarság, mert hogy igazából ez inkább úgy függ össze, hogy demenciás és elfelejt fogat mosni nagyon egyszerűen, úgyhogy így tényleg a fiatalokban még ez a tudat él, igen, hogy nem tudják a megelőzést fontos, vagy a megelőzést előtérbe helyezni, hanem inkább így nem tudom, besöpik a szőnyeg alá, tehát hogy nem akarnak így foglalkozni azzal, nem inkább keresik ki úgymond a más indokokat, például az arcfenymerkor esetében.
Igen. Én először veled amúgy az Instagramon találkoztam, tehát ott találtalak meg, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy amiket posztoltál, ilyen edukációs tartalmakat, egyrészt azt láttam, hogy nagyon profi meg van csinálva, másrészt az egésznek volt egy ilyen jól összeszedett szerkezete, úgyhogy én azután is kerestelek meg, hogy szívesen mennék hozzád egy kezelésre. És mivel, hogy nagyon sok edukációs tartalmat csinálsz, egy kicsit beszéljünk erről, hogy szerinted mik a legnagyobb olyan mítoszok, amiket így az emberek így felhoznak a kérdésként, bedobok párat, hogy például az egyik az az, hogy, hogy akkor most mi a helyzet a fluoriddal? Jó, nem jó, hogy benne van a fogkrémben? Vagy mennyire kell figyelni a fogkefének a típusára, az milyen legyen? Fontos tényleg, hogy most kávét fogyasztunk, akkor az hatás van az, hogy jobban elszíneződik a fogunk. Tehát van jó néhány ilyen. Én örülnék neki, hogyha páron így végigmennénk, mert szerintem a hallgatókat is érdekelni fogja.
Rendben.
Kezdem mondjuk az elsővel, és akkor feldobom így rögtön a labdát. Na, mi a helyzet a fluoriddal?
Volt egy ilyen hullám, szerintem 5-10 évvel ezelőtt, hogy ugye a fluorid méreg, és akkor így elindult egy ilyen téves dolog a fluoriddal kapcsolatosan. Vannak olyan okok, amik így tényleg alátámasztanak minimálisan ezt a dolgot, de ugye itt a fogkrémben lévő fluorid az lokálisan hat. Tehát, hogyha valaki nem eszik meg egy tubus fogkrémet reggelire, akkor nincsen semmi probléma. Ugye itt arra kell koncentrálni, hogy lokálisan hasson, hiszen a fogkrémben lévő fluorid az megköti a kalciumot, és a foszfátot így erősíti a fogak felépítését, és csökkenti az ásványi anyag veszteségét a fogak esetében. Úgyhogy kell a fluorid a fogkrémbe, és nem méreg. 1450 ppm van a felnőtt fogkrémekbe, ez 12 éves kor fölött már egyébként javasolt ilyet használni. És az pedig, hogy gyerekként mikor szükséges elkezdeni a fluoridos fogkrémek használatát, az pedig egy kicsit ilyen még vitatott, de mindenkinek megvan a saját veszőparipája.
Mondtad, hogy kell, ez azt jelenti, hogy mindenképpen kellene, hogy benne legyen, vagy szerinted van olyan fogkrém is, ami jó, hogy attól függetlenül, hogy nincs benne, tehát hogy az is tud elég hatékony lenni. Vagy inkább azért lenne jó, hogy ez a must have lenne, de ha nincs benne, akkor persze jó az is, ha nincs benne, de hogy azt javasolnád, hogy mindenképpen legyen benne.
Vannak friss kutatások ilyen fluorid alternatívákról, mint a xillit, vagy pedig hidroxilapatit, hasonló dolgok, de ezek még elég frissek, és nem, tehát még azért várjunk pár évet, míg ezt kijelentjük. Én annak a híve vagyok, hogyha nincs fluoridérzékenységünk, akkor azért javasolt, hogy a naponta egyszeri fogmosás alkalmával legyen benne a fluorida fogkrémünkbe, úgyhogy én a kellre szavazok, de ezt nyugodtan meg lehet kérdezni egyébként. Mindenki kérdezze meg a saját fogorvosát, vagy dentálhigiénikusát, hogy ő például mit javasol.
Oké. Bevallom, férfiasan én nagyon nagy kávéfogyasztó vagyok, ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem tudom, 4 kávét iszom egy nap, de nagyon szeretem a kávét. És igen, volt már olyan fogorvos is, meg szerintem dendáligonikus is mondta már nekem, hogy nem lenne rossz kevesebb kávét innom, mert azért a fogak elszíneződéséhez hozzájárulhat. Tényleg így van?
Igen, hozzájárulhat, jól fogalmaztál, de most, hogyha belegondolunk, egyébként itt esztétikai dologról van szó, tehát alapvetően az, hogyha fekete kávét iszol, akkor ez nem feltétlen vezet oda, hogy neked elszúvasodnak a fogaid, és azt töméssel konzerválni kellene. Tehát itt igazából az, hogyha te megiszod a napi 1-2
mondjuk.
Kávén az csak esztétikai gondot okozol.
Aha, oké. Hát mondjuk az se a legjobb szerintem, mármint, hogy kinek mi, de hogy így...
Ezt könnyen orvosolni lehet egyébként fogfehérítéssel, rendelői körülmények között végzett fogfehérítéssel. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy semmiféle otthoni praktikát neves be.
Tehát szódabikarbonával, ne álljak neki.
Igen, ne súvickold a fogaidat, ezt is bízz szakemberre.
Oké. A fogkefe típusáról szerintem már sokan sejtik, meg gondolják, hogy azért igen, ott számít, mert valahol így jobban összekötjük szerintem, legalábbis én, hogy egy mechanikai eszköz, amit oda teszünk a foghoz, hogy nem mindegy, hogy milyenek a sörték, a sörtéknek a sűrűsége. Mi az, amit érdemes figyelembe venni, ha fogkefét vásárolunk, hogy mik azok a paraméterek, amiket érdemes nézni a vásárláskor?
Én azt vettem észre, hogy egyébként ilyenkor mindig az első kérdés az, amit felém szegeznek, hogy elektromos vagy manuális fogkefe legyen.
Tényleg, ez is jó. Igen, ez is jó.
és ezt van olyan szakember, aki nagyon röviden lezárja azzal, hogy csak az elektromos jó, vagy igen, csak a manuális?
Nekem is sokan javasolták, hogy inkább az elektromos. Én is bocsánat, hogy szabad ne feled, hogy én egyébként én azért nem választottam az elektromosat, lehet, hogy én vagyok ebben fura, de én egyszer-kétszer kipróbáltam, és hát nem tudom, mint az agyamat rázta volna az egész, és akkor én így letettem oldalra, hogy köszönöm, én ezt nem kérem.
Igen. Tehát pont ahogy mondod, hogy egy szakembernek először meg kell ítélnie azt, hogy az ő páciensnek milyen az attitűdje, mit szeretne egyébként szívesen használni. Tehát, hogy én ilyenkor mindig elkezdek veletek beszélgetni, hogy így érezzem azt, hogy például a te esetedben is, hogy mi az, amit így szívesen használnál. És hogyha mondasz nekem ilyen támpontokat, akkor el tudunk abba az irányba indulni, hogy nem foglak téged rábeszélni egy elektromos fogkefére, mert egyszerűen nem szívesen használnád. Hanem akkor inkább időt szánok arra, hogy átbeszéljük a manuális fogmosási technikát, illetve elmondom neked azt, hogy célszerű a manuális fogkefénél sűrű puhasörtéjűt választani. Igazából ez az, amit nagyon fontos betartani, mert olyan az elfogadott fogmosási technika, amit hard vagy médium fogkefével igazából nem feltétlen kellene végezni. Ennyi, ami fontos, hogy mi szakemberként sem állíthatjuk azt, hogy most elektromos vagy manuális fogkefét használj, hanem ezt is muszáj egyénre szabottan kiválasztani. És az elektromos fogkefénél is, ugye említettem most itt a manuálisnál, hogy megtanítalak vele fogatmosni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az elektromos fogkefével nem kell a pácienseket megtanítani fogatmosni, holott ott is szintén meg kell mutatni egyrészt a tartást, egyrészt a mozdulatokat, a vezetést, illetve ott az idő sem mindegy, mert például legutóbb belefutottam egy olyanba, hogy egy ilyen nagyon mérnökös, matekos srácnak arra a döntésre jutottunk, hogy elektromos fogkefét választunk, megmutattam a technikát, meg hogy hogyan használjam, viszont nem tértünk ki az időre. Ez a típusú elektromos fogkefe, amit ajánlottam, az 2 perc után kikapcsol, és ez a srác úgy volt vele, hogy ő minden utasítás betart, hogyha 2 perc után kikapcsolt ez a fogkefe, akkor ő vissza is teszi a polcra. És ez az én hibám volt, hogy ugye nem mondtam el neki azt, hogy ne időre, hanem tisztára mossa a fogait, tehát hogyha még azt érzi, hogy nem tudta mindenhol kellően megmosni, nyugodtan kapcsolja vissza az elektromos fogkefét, nem fog neki szólni, nem fog elromlani a fogkefét.
A gép azt mondta, én leteszem.
Igen, úgyhogy még ilyen apró dolgokra is ki kell térni az elektromos fogkefénél is, a manuálisról pedig nem is beszélve.
Oké, és akkor a manuálisra egy picit visszatérve, hogy akkor ott azt a kettőt javaslod leginkább nézni, hogy puha sörte legyen, és hogy a sűrűség, a sörte sűrűség az elég sűrű legyen.
Igen, hogy itt a sűrűségre azt is értem, hogy ne legyenek benne ilyen gumilamellák, meg ilyen dizájnos mindenféle elemek, mert veszít a fogkefe a tisztítási hatékonyságából.
Aha, oké. Egy pillanat erejéig amúgy én nagyon szívesen behozom azt a témát, hogy nekem mi volt a tapasztalatom amúgy a fogkefének a használatával, mert én annó még régen intuitív módon úgy kezdtem el szerintem fogatmosni, hogy igen, ezekkel a laza körkörös mozdulatokkal, sőt, igazából ez a kicsit ez az össze-vissza, tehát hogy így
biztosra mentél, ez a biztosra mentem,
igen, és mindent bevetettem. És emlékszem arra, hogy jártam egy fogorvoshoz viszonylag sokat, több éven keresztül, és ő tanította nekem egyszer meg, hogy de hát itt nekem van egy fognyaki kopásom több fogamnál, ezért én ne úgy mossak fogat, hogy ez a kicsit az össze-vissza meg körkörös, hanem ez a lentről fölfelé söprögető mozdulatukkal. És én pár évig úgy mostan fogad, és akkor jött nekem a nagy csattanó, amikor meg veled találkoztam, akkor meg mondtad, hogy te azért nem úgy javaslod, hanem inkább térjek vissza erre a körkörösebb mozdulatokra, egy ilyen szép kis szabályos mozdulatokkal alaposan, sorfolytonosan menjek, és bevallom őszintén, hogy azóta, amióta újra visszatértem erre, nyilván persze sok egyéb higiéniás eszközt is használok, amiket ugye tanítottál nekem, de hogy ezzel a körkörös mozdulatukkal tényleg jobban le tudom szedni az esetleges fogon maradt bármilyen lepedéket, és így valahogy így, még ez az, amiről beszéltünk, ez a tudatosság, vagy akár tudatlanság, hogy nem is feltétlen az, hogy milyen az edukáció, tehát hogy nem is feltétlen mondjuk, nem azt mondom, hogy mi vagyunk hibások, nem hibások, de hogy tényleg milyen az edukáció, mert hát igen, én hittem annak, ahogy nekem elmondták.
Igen, ehhez még ugye azt is hozzátenném, vagy inkább kiemelném, hogy ezt a javaslatot én nem egy ilyen beszélgetés során ugye javasoltam neked, úgyhogy az is nagyon fontos, ugye a kezelőszékben megvizsgáltalak, és én ezután, hát igazából láttam a problémát, hogy mi a helyzet, és sejtettem, hogy erről van szó, és ezt követően javasoltam neked ezt a módosított bassz technikát, mi így hívjuk ezt a fogmosási technikát, ami most így igazából tényleg a legalkalmasabb arra, hogy kíméletesen, de tényleg hatékonyan eltávolítsuk azt a lepedéket, ami gondot jelent, tehát, hogy ami fogágybetegséget okoz, ingyulladást okoz, rossz leheletet, bármi. Úgyhogy sajnálom, igen, hogy tehát, hogy ne érts fél, én nem akartam senkinek a javaslatát sem felülírni, csak láttam, hogy nem működik ez a technika.
De én ennek nagyon örültem, tehát, hogy ezt nem azért mondtam, én nagyon-nagyon örültem neki. Szerintem ez ugyan minden szakmában van, és az is elképzelhető, hogy szóval azért ugye a hallgatók is, meg szerintem te is értsd, meg a hallgatók is értsék, hogy amúgy nyilván nem azt a fogorvos szeretném így negatív kritikával illetni, hanem lehet, hogy ő is például az adott szituációban, lehet, hogy ő is azért javasolta, mert ő mondjuk ott látott valamit, és lehet, hogy annak egyébként helyén volt, csak szerintem azért ezeket így néha revidiálni kell, meg rá kell nézni, hogy akkor most éppen mit kell használni.
Meg elképzelhető, hogy ez egy régebbi találkozó volt, mert...
Hát az nem most volt, igen, szerintem, igen.
Mert valljuk be, azért régen az volt inkább így a köztudatban elterjedve, hogy ezeket a keményebb sörti fogkeféket használjunk, mert hogy ugye az hatékony, mert hogy ugye úgymond erővel tudtuk mosni, és tényleg egy olyan kemény sörti fogkefével, hogyha söprögetünk, akkor az esetlegesen kíméletesebb. De hogyha ezt a módosított boss technikát használjuk azzal a kemény sörtével, akkor az aztán tényleg nem a legkellemesebb és legjobb fogmosási technika.
Oké. A posztjaidban, ami beletartozik mondjuk egy-egy videó is, visszatér, hogy a fogíny vérzésről beszélsz. Szuper jó ilyen kis rövid videókban magyarázod el, hogy oké, egyébként a fogíny vérzés alapvetően miért is tud megjelenni, illetve milyen módon lehet mondjuk úgy megelőzni, és ugye itt behozom már a képbe a fogköztisztítást is, mert hogy az van, hogy én is annó belestem egy picit ebbe a hibába, hogy nekem is volt ilyen kis fogényvérzésem, és hát kevésbé mertem én is használni mondjuk a fogsejmet, vagy a fogköztisztító kefét, majd erről szerintem egy kicsit beszéljünk a hallgatónknak, hogy pontosan mi is például egy fogköztisztító kefe, és hogy ott a videóban is ugye tök jól elmagyarázod az Instagramon, hogy azért, mert van egy kis fogényvérzés, a pont, hogy nem, azért nem szabad nem használni a fogköztisztítást, mert hogy hú, akkor félek, hogy még jobban vérzik, hanem pont, hogy rendesen kellene használni, és akkor múlna el a fogényvérzés.
Igen, nagyon leegyszerűsítve, a fogközökben is felgyűlik ugye a lepedék, ami a baktériumok miatt egy ilyen gyulladásos állapotot hoz létre. Szerencsésebb esetben ez nem spontán vérzéssel jár, mármint úgy szerencsésebb esetben, hogy akkor nem ijedünk meg annyira, de inkább bárcsak néha spontán vérzéssel is járna, hát ha akkor így a páciensek is komolyabban vennék. Erre volt egy nagyon jó példa is, hogy amikor így ezt egy nagyon neves parodontológus szakorvos mesélte nekünk az egyik képzésem, hogy igazából az emberek annyira nem tojnak be attól, hogyha az ínyük vérzik, de amikor a szemük vérzik, akkor bezzeg egyből rohannak orvoshoz, egyből utána járnak. És valahogy sajnálom, hogy az ínyvérzés nem veszik ennyire komolyan az emberek, ráadásul olyannyira, nem gyógyítjuk, hanem nem is foglalkozunk vele. De a fogközök tisztítása nagyon-nagyon fontos. Egyrészt a fogszuvasodás, fogközi fogszuvasodás is elkerülhető, illetve amiről most szintén beszélünk, ez az ínyvérzés. A fogközöket egyébként vagy fogsejemmel, és vagy fogköztisztító kefével tudjuk tisztítani. Azért mondom az és meg vagyot, mert ezt is szintén muszáj személyre szabni. Tehát, hogyha valaki még nem kezdte el a fogköztisztítást, és nem járt még dentálhigiénikusnál, mindig az az első lépés, hogy ellátogassunk a szakemberhez, és akkor átbeszéljük vele azt, hogy mi az egyénre szabott eszköz. Mert fogközkeféből sem mindegy, hogy milyen méretet választunk. Nagyon gyakori hiba az, hogy a páciensek a lehető legkisebb méretet veszik meg a boltba, hogy tuti beférjen, de igazából, hogyha egy nagyobb fogközről beszélünk, és egy kis fogközkefét használunk, akkor az ugyanannyira hatékony, mint hogyha semmit se használnánk. Igazából ez a lényeg, hogy foglalkozunk a fogköztisztítással, de mindenképp kérjük szakember segítségét abban, hogy melyik a számunkra megfelelő eszköz.
Igen, ez jó, hogy mondod meg. Igazából ugye azért érdemes, tehát azért mondom, kicsit ilyen reminderként így több ponton keresztül, hogy ugye ennél is említetted, meg az előző válaszokban is említetted, hogy azért van itt a fogápolásban jó néhány olyan lépés, amit, hogy nem mindent próbáljunk azért feltétlen magunk megoldani, persze tök jó, hogy már megvan a motiváció, meg a hajlandóság, de azért érdemes elmenni szakemberhez, hogy a bizonyos kérdésekben megvitassuk az álláspontot, és tudjon egy jó javaslatot, ajánlást tenni. Amikor voltam nálad kezelésem, akkor a visszaigazoló SMS-ben benne volt az, hogy hát ha van kedvem, és időm, energiám, stb. Nem tudom pontosan, hogy volt megfogalmazva, de egy nagyon szép kommunikációval volt, hogy hát vigyek poharat. És emlékszem még arra napra, hogy oké, pont a kezelés napja volt, és én otthonról indultam, és úgy voltam vele, hogy jó, hát persze, miért ne vigyek poharat, és vittem poharat, és nyilván sejtettem, hogy miért kell, azért, mert hogy szeretnél, és oda is figyelsz a környezet tudatosságra, ergo ne használjunk fölöslegesen műanyag poharakat azzal, hogy a szájüblítés miatt. És én vittem, és én csak utána jöttem rá arra, és láttam, hogy nálad ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és nagyon-nagyon szeretsz erre figyelni, és így az Instagramon láttam, hogy majdnem minden vendégedet, ha jól látom, kb. Így meg tudod győzni arról, hogy igenis vigyen saját poharat. Mesélj kérlek erről, hogy jött úgymond az életedbe ez. Hát ugye említetted, hogy de milyen szakon végeztél még így eredetileg, de hogy onnan jön ez ennek a szeretete, és hogy így beépítetted a jelenlegi munkádba.
Pontosan onnan érkezik így a környezettudatosság, így a dentálhigiénikusi hétköznapokba. Én 2 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt a dentálhigiénés vállalkozást, én már akkor tudtam, hogy a lehető legkisebb karbonlábnyommal szeretném működtetni ezt a vállalkozást, ezért több mindent megvizsgáltam így a fogászati kezelések során, többek között azt is, hogy milyen hulladékok keletkeznek egy ilyen dentálhigiénés kezelés elvégzése után. Sorjába vettem.
Csináltál egy listát?
Így van.
Tényleg?
Így van. Mert fontos volt számomra, hogy megtaláljam mindegyikhez a környezetbarát alternatívát, de úgy a környezetbarát alternatívát, hogy ez az egészségügyi előírásoknak is megfeleljen. Uh-huh. Gondolok itt arra például, hogy nálunk a fogászatban nagyon elterjedt és nagyon szeretett az ilyen egyszer használatos műanyag műszer tálca, mert azt nem kell mosogatni, az ahogy megvan a kezelés, minden szemetet rá lehet pakolni, és így egyből kidobni a szemetesbe. Uh-huh. Én ehelyett fém sterilizető alternatívát szereztem be. Van még ilyen nagyon-nagyon szeretett két rétegű papír egyszer használatos előke, vagy nyálkendő, ki hogy szereti hívni, ugye amit így a páciensre ráterítünk. Ennek nagyon fontos az a funkciója, hogy a felső rétege ne szívó legyen, az alsó rétege pedig ne legyen vízáteresztő. Én ezt így tovább gondolva egy magyar kisvállalkozó varrónővel készítettem saját brandelt előkét, ami ahhoz hasonlít, nem tudom, az újraszalvétát ismered-e.
Nem.
az egy ilyen ikonikus környezetbarát kellék, ami szintén egy ilyen kevésbé vízáteresztő, egy ilyen púranyagból készült, meg egy ilyen nagyon finom lemvászonanyagból, és akkor én ebből készítettem az előkéket. És akkor jött a következő lépés, hogy pohár. Ugye ezek az egyszer használatos, nagyon színes, nagyon szép műanyag poharak vannak a fogászati rendelőkben, ezt igyekeztem valami környezetbarát alternatívára lecserélni. Ugye azt, hogyha van a hallgatók között környezetvédelmi aktivista, akkor nem pontosan tudja, hogy ez nem megoldás, hogyha papírpohárra cseréljük a műanyag poharat, mert a papírpoharaknak is van egy belső borítása, tehát majdnem, hogy ugyanott vagyunk. Akkor tovább gondolva, igazából lehetett volna azt is csinálnom, hogy sterilizető poharakat vásárolok. De gyorsan számításokat végeztem, és nagyjából egy nap 12 páciens fordul meg nálam. Ahhoz, hogy én a 12 páciensnek mindegyikének tudjak megfelelően fertőtlenített, és az előírásoknak tényleg elegettevő tiszta poharat, öblítő poharat adni, ahhoz nekem lényegesen nagyobb fertőtlenítő edényre, tehát több fertőtlenítőszerre lett volna szükségem, illetve vagy egy nagyobb autóklávot szerettem, vagy kellett volna beszerezni, ami egy hőlégsterilizáló, vagy hát nem is inkább hőlég, de egy ilyen sterilizálóhoz hasonlító berendezés, vagy pedig a jelenlegi kis autóklávot naponta többször kellett volna beindítanom, ami lényegesen magasabb energia elpazarlással járt volna. Úgyhogy igazából sajnos ezt az ötletet is el kellett vetnem, de még itt sem adtam fel. És elkezdtem tovább gondolkodni, hogy hogy tudom tényleg a legkörnyezetbarátabb módon megoldani az öblítőpoharat. Amikor jött az ötlet, hogy megkérem a pácienseimet, hogy hozzanak magukkal poharat öblítésre, és ezzel semmilyen egészségügyi szabályt nem szegünk meg. Úgyhogy így alakult ki az, hogy így elindult ez a tudatosság a vállalkozásom ezen a szintjén is, és nem gondoltam volna, de ez egy ilyen mozgalom is lett szinte,
mert... Igen, ezt láttam, hogy így tényleg rengetegen viszik. Egyébként meglepődtél az elején, hogy ennyire fogékonyak lesznek a vendégeid?
Kicsit igen, de azért mégsem, mert a kezdetek óta annyira jó fej pácienseim vannak, és hihetetlenül hálás vagyok azért, hogy ennyire nyitottak is, meg én a kezdetek óta kommunikálom ezt a környezettudatosságot, úgyhogy meg sem lepődtek, úgymond. Nyilván bennem van az is, hogy a szakmán belül is ezt terjesszem, ezt az igét, és más fogászatokat is megkérjek arra, hogy kommunikálják ezt. Ott nehezebb dolguk van, mert ott van, hogy nem értik a páciensek, mert hogy vagy azt gondolják, hogy Jézusom, hogy ez a fogászat nem tud poharat venni, vagy hogy egy ilyen rossz csengése van, de én úgymond szerencsés helyzetben voltam, mert a kezdetek óta kommunikáltam a környezettudatosságot, ráadásul most már tényleg ott tartunk, hogy az influencer pácienseim már tartalmat gyártanak arról, hogy ahogy kiválasztják azt a poharat, amikor jönnek hozzám, és kiposztolják, hogy ezzel másokat is ösztönözve, mert az előbb arra tértem csak ki, hogy ugye én próbálok fogászatokat meggyőzni arról, hogy ők is kommunikálják ezt, de az én pácienseim, meg a többi hétköznapi embernek üzenik azt, hogy bárki tényleg bármelyik fogászatra viheti magával a poharát, mert ezzel semmit nem sért. Aztán jönnek a visszajelzések, hogy valaki más fogászatra vitte magával, és ufónak nézték, hogy mi a fenét akar itt a poharába, hogy így nem értették. De szerintem én kitartó vagyok, és azt gondolom, hogy ez egy idő után így át fog fordulni.
Hát meg amiben hiszel, szerintem abban ki kell tartani. Meg hát tegyük hozzá, hogy neked a szolgáltatásodnak, mondjuk ugye a szerviznek a neve is ez, hogy Low Waste DH. Egyébként kicsit még maradva ennél a témánál, hogy nem csak a poharak kapcsán, hanem más eszközökben is, az Instagramon posztolsz így a környezetvédelem kapcsán. Mesélsz erről egy kicsit még, kérlek?
Én a szájápolási eszközökben is igyekszem keresni azokat az alternatívákat, amik fenntartatóak, de nem annyira vagyok elvetemült, hogy most minden páciensemet meggyőzzem arról, hogy a...
Akkor nem jöhet, hogyha nem hozzá.
Nem, hogy így az Zero Waste fogkefét használjam, mert ugye nem tudom, hogy ismered, de van egy ilyen fenntartató erdőgazdálkodásból származó bükkfanyéllel készült disznószőr, sört és fogkefe, ami nagyon könnyen beszerezhető ilyen Zero Waste helyekről, és igazából szuper, környezetbarát alternatíva, de teljesen alkalmatlan a fogmosásra, úgyhogy én igyekszem így az egészség tudatosságot és a környezet tudatosságot összevonni, de ezen kívül kb. Minden szinten megjelen nálam így a környezet tudatosság. Pont tegnap jutott eszembe, hogy még egy létezik a 11. kerületben egy tudatos szájápolás fa is, amit a Budapest Egyesülettel elültettünk, és ezzel is csökkentve a vállalkozásomnak a karbonlábnyomát, úgyhogy én tényleg igyekszem minden területen tenni így a környezetbarát.
Igen, azt látom, igen. Szintén egyébként azért jó veled mondjuk úgy beszélgetni azon túl is, hogy jó volt szerintem a dinamika, hogy az Instagram oldalon rengeteg dolgot osztasz meg, ezért könnyű felkészülni még kérdésekből is, ezt most csak tényleg így viccesen mondom, de hogy tényleg kb. Sok, ott kicsit azt is látom, hogy nem csak a szakmai részeket, hanem kicsit mondjuk úgy a szakmán belül ilyen fél szakmai, fél magánéletbeli dolgokat is megosztasz, és ott látható volt az, hogy oktatásokat is tartasz szakmabelieknek. Ezek milyen témájúak, és hogy jött az életedbe, hogy elkezded ezt az oktatási vonalat is?
Talán nem emlékszem pontosan, de talán úgy jött így az életembe az, hogy így a szakma irányába is elkezdtem nyitni, hogy felfigyelt a szakma az aktív tetteimre, az aktív hétköznapokra, meg talán az elsősorban ugye az Instagram oldalamon történő aktivitásomra is felfigyelt a szakma, és felkérést kaptam Közép-Európa egyik legnagyobb fogászati konferenciára, prevenciós kongresszusára, hogy tartsak ott előadást, és szerintem itt indult el ez a vonal, és azóta megállíthatatlanul próbálok a szakmában is aktív lenni. Többek között tartottam már előadást környezetbarát fogkefékről is, de én nagyon-nagyon sokat járok önkéntesen intézményekbe prevenciós foglalkozásokat tartani, és ez ügyben a szakma is keres engem, hogy hogyan, hogy segítsem őket, hogy igazából oké, hogy elmennek, de hogy fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak ott. És az egyik előadásom például erre épült, hogy így végigvezettem őket azon, hogy oké, hogy elmennek, de azt hogy csinálják tudatosan, és úgy, hogy annak tényleg legyen értelme, és hogy legyen foganatja is annak az előadásnak, amiket ők ott tartanak. Ezen kívül pedig az utóbbi néhány hónapban elindult egy akkreditált képzés, szintén a dentálhigiénikusok számára, ott így a biofilm menedzsmentnek a minimál invazív lehetőségével kapcsolatosan tartunk képzést.
Nagyon sok mindent csinálsz, így látszik tényleg. Hogy van ennyi időd?
Jó kérdés. Én így is azt érzem, hogy még több mindent kellene csinálnom, mert rengeteg ötlet jut még eszembe, és nagyon-nagyon lelkes vagyok, de hogyha így komolyan kellene válaszolnom a kérdésre, akkor azért tudok tudatosan válaszolni erre a kérdésre, mert képzeld el, jártam dr. Mucsi Anna workshopján, egy ilyen időmenedzsment workshop volt, és ott le kellett írnunk a papírra egy ilyen torta szeletre, hogy a napunkban, vagy a hetünkben, vagy úgy ámblokk az egész életünkben, milyen részt tölt ki a munka, a szórakozás, az alvás. Uh-huh. És valljuk be, nekem az alvás, és úgymond a idézőjelben a munka vitte a legnagyobb részét, úgyhogy valószínűleg azért jut mindenre időm, mert szórakozni nem szórakozok, de nem kell úgymond sajnálni emiatt, mert hogy én annyira szeretem a munkámat, hogy ezt ilyen jó kedvel, meg tényleg akár én szórakozásnak is fel tudom fogni, úgyhogy emiatt.
Azt hittem, hogy a torta szeleten kívülre is írtál. Ja,
nem lehetett, az Anna mondta, hogy olyat nem csinálhatunk.
Kiírod, de ott vannak ki. Nem tudom, hogy hogy fér bele a napomba, de oda kiírtam a torta szelet szélére is.
Igen.
Oké. Okay. Hogyha az elmúlt 5 évet nézzük, akkor mire vagy leginkább büszke?
Nehéz kérdés. Ez nagyon nehéz. Igen. Talán az utamra, így összességében, hogy nagyon meglepő volt számomra is, hogy ennyire kitartó vagyok. Hogy amikor ez 2 évvel ezelőtt elindult, nem gondoltam volna, hogy tényleg ezt így úgymond végigviszem. Ugye még nincs vége, de volt pár ilyen olyan pillanat, amikor így nem láttam értelmét, de nem úgy, hogy így valami csalódásért volna, csak hogy így megkérdőjeleztem azt, hogy biztos megér ez ennyi befektetett energiát. Aztán hirtelen ez így változott, és tényleg arra vagyok talán a legbüszke, hogy ezt így aktívan végigviszem, és fáradtságot nem kímélve fektetek minden energiát abba, hogy így edukáljam a lakosságot.
Tök jó hallani. Az elkövetkező évekre rátekintve milyen a jövőben is a szakmai céljaid vannak? Például egy újabb képzés, egy újabb tanfolyam?
Igen. Ezt még nem árulhatom el.
Igen, erre gondoltam, hogy valami, ami nem publikus.
Igen, de, okay. De így körvonalakba elmondva, továbbra is nagyon aktív szeretnék lenni így a tudatos szájápolás márkával kapcsolatosan, de azt gondolom, hogy idézőjelben ez már nagyjából megy magától, meg így organikusan fejlődik ez a dolog, és hát, hogy ne unatkozzak. Az utóbbi hónapokban elég aktívan részt veszek a dentálhigiénés közösségnek így az összehozásában, mert én azt gondolom, hogy a mi szakmai fejlődésünkhez elengedhetetlen az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni, és így akár kapcsolódni bármilyen felületen. És ezzel kapcsolatban találtam ki egy olyan felületet, egy olyan formát, ami szerintem nagyban hozzájárul majd a dentálhigiénikusok fejlődéséhez, és ahhoz is, hogy még véletlenül se legyünk pálya elhagyók, és ne fenyegessen minket, az egyébként elég gyakori szakmai kiégés.
Hú, ez izgalmasan hangzik. Én javaslok egy olyat itt a vége felé, hogy mi az a, kicsit arról beszéljünk még így a vége felé lekerekítve, hogy mi az a top 3 higiéniai tipp, amit így adhatnánk a hallgatóknak a szájápolással kapcsolatosan. Tehát mi az a top 3, amit tényleg mindig érdemes, függetlenül attól, hogy most éppen van-e valami akut problémája valakinek, mi az a top 3 eszköz, amit tényleg érdemes mindig bevetni ahhoz, hogy leginkább elkerüljük a problémákat a fogak környékén.
Én tippet mondanék, de ne haragudj, de nem 3 lesz.
De így
próbálom ilyen követhetően mondani, hogy mégis azért nagyjából 3 nagyon fontos része legyen.
Okay.
Tehát akkor úgy kezdeném, hogy azon túl, hogy mindenki fél évente eljár a dentálhigiénikusához, és fogorvosi kontrollra is, azon túl menően 3 nagyon fontos dolog az lenne, hogy tényleg, amit az elején is mondtam, hogy én a fogmosásban hiszek. Tehát mindenki látogassa meg a dentálhigiénikusát, vagy hogyha már tudja, akkor tényleg alaposan gyakorolja azt a személyre szabott fogmosási napi rutint, ami nagyon fontos, tehát hogy ne legyen lepedék a fogakon. Ezen kívül a második, hogy mindenkinek köztudatába kerüljön be az, hogy a fogközöket is tisztítani kell, és akkor ezt is a megfelelő eszközzel. A harmadik pedig az, hogy válasszunk tudatosan fogkrémet, tehát hogy próbáljunk meg ne csak így a szimpatikusokat leemelni a polcról, vagy legfőképp ne azokat, amiket a reklámban jól ismerünk, hanem picit legyünk körültekintőbbek, amihez én szívesen nyújtok egyébként bárkinek segítséget, meg ezzel kapcsolatosan is számos tartalmat gyártottam már. Tehát válaszunk olyan fogkrémet, ami adott esetben fluorid tartalmú, de egyéb káros anyagoktól mentes. És még egy pluszt így hozzátennék a 3 után, amit én nemrég tanultam a svédektől, de lehet te egyébként ezt ismerted, hogy a svédeknél van az a szokás, hogy szombati cukort, tehát ez a Saturday Candy Day, ami azt jelenti, hogy ők csak szombaton, a 7 napjai közül csak szombaton fogyasztatnak édességet, és ez egy nagyon-nagyon régről eredt szokás, és ez ugyanúgy nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is vonatkozik, úgyhogy még ez egy ilyen kis extra tipp így a 3 mellé.
De egyébként nem hallottam róla, viszont így a cukor jut eszembe, hogy pont még így most a felvétel napjához viszonyítva pár nappal előbb, azt hiszem egy sztoriban tetted ki azt így kérdésként, és nagyon-nagyon vicces volt, hogy feltetted a követőidnek azt a kérdést, hogy szerintük mi a jobb, megenni egyszerre egy nagyobb adag édességet, vagy azt több napra szétszedni ugyanazt a mennyiséget. És mondjuk én logikusan próbáltam azt megválaszolni, hogy egyszerre a sokat, és valójában az volt a helyes válasz, aminek egy kicsit azért örültem, mert én az a típus vagyok, hogy nálam otthon csoki úgy nincsen, hogy kibontom, és akkor azt így okosan így félreteszem, ha otthon van, és kibontom, akkor az elfogy. Ez kicsit szerintem érdemes azért erről is beszélni, hogy ez pontosan így miért így ajánlod elfogyasztani.
Igen, meg egyébként az eredményéről is beszélnék. Okay. Közel ilyen 1100-1200-an szavaztatok a matricere, pont láttam a tiédet is, hogy egyébként jól szavaztál, úgyhogy átmentél a vizsgán.
Fú, annyira izgultam.
Igen, és nagyon érdekes volt, hogy fele-fele arányban érkeztek.
Tényleg?
A válaszok. Igen, hogy majdnem emberre pontosan megfeleződött a válaszarány, úgyhogy ezért is örülök, hogy felhoztad a témát, mert akkor tényleg így érdemes erről egy picit néhány szóban beszélni. Ugye ez azért fontos, hogy például tegyük fel most egy nagyon egyszerű példát, hozok egy tábla csokiról beszélek, hogy ezt a tábla csokit legrosszabb esetben ugye egy egészbe együk meg, mert akkor az ideig áll fenn a szánkban ez a savas pH, amíg el nem fogyasztjuk azt a csokit, de hogyha ezt a tábla csokit elkockázzuk az egész nap folyamán, akkor a fogunkban, vagy a szánkban lévő baktériumok a cukor hatására savakat termelnek, és az a szánkban egész nap fennáll ez a savas hatás, és esetlegesen fogszúvasodást tud okozni.
Oké. Hát plusz gondolom, most csak ez most egy olyan is eszembe jut, hogy nyilván egy nagyobb adag édesség után egyszerűbb egy alapos fogmosás, mint az, hogy mondjuk 6-szor eszem meg azt az édességet, és hogy mind a 6-szor, hát amúgy is persze jól kell fogat mosni, de hogy mind a 6-szor még azt, még arra is, plusz még arra is odafigyelek, plusz egy lehetőség, ahol el tudunk csúszni.
Igen, ráadásul ugye nem is feltétlen javasolt közvetlen étkezés után fogat mosni, mert még szintén fennáll ez a savas száj pH, tehát hogyha megesszük azt az egy kocka csokit, és bennünk az van, hogy ó, jót teszek azzal, hogy fogat mosok, csak akkor teszünk jót, hogyha kivárjuk a fél órát, amíg vissza a száj pH, megmossuk, és akkor kezdődhet előről az egész, hogy akkor megint egy kocka csoki, megint fél óra várás, megint fogmosás, és így mehet végig tovább. Úgyhogy még hogyha azt gondolnánk, hogy jaj, gyorsan megeszem azt az egy kocka csokit, úgy, ahogy van, átmosom a fogamat, szerintem ez a lehető legrosszabb az egész édességfogyasztás kimenetelében.
A fogmosás kapcsán szerintem érdemes még arról egy kicsit szétszedni ezt a témát, magát azt a fogmosásnak azon részét, hogy mi az, amit úgy általában szoktak javasolni a szakmában, és te így mit javasolsz, hogy ez a naponta egyszer mosunk igazán alaposan fogat, vagy háromszor étkezésenként, illetve szerintem azt is érdemes lenne így bedobni kérdésben, hogy mi van akkor, hogyha például mondjuk szeretne valaki akár kétszer-háromszor fogat mosni, és mondjuk egy olyan lehetőség adódik, hogy például a munkahelyen van, elutazott valahova, vidéken van egy tárgyaláson, és mondjuk akkor most vigye magával fogkefét, ne vigye. Van esetleg olyan eszköz, most csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok, hogy mondjuk étkezés után, ha nincs is nálam fogkefed, akkor legalább kimegyek a mosdóba az étterembe, és kiöblítem a számat. Erről egy kicsit még szerintem beszéljünk, hogy te mondjuk ilyen esetekben mit szoktál javasolni.
Szerintem ezeket, amiket most így felsoroltál, ezek az aggodalmak, hogy étterembe kimenjünk, kiöblítsük a szánkat, vagy mit tudom én, napközben, ebéd után mi legyen velünk, ezeket az aggodalmakat és az erre fektetett energiát inkább tegyük bele a nagyon alapos reggeli és nagyon alapos esti fogmosásba, és egyrészt így leegyszerűsítjük az életünket is, és mikrobiológiai szempontból is bőven eleget teszünk az egésznek, tehát hogy itt nem kell mindenféle tényleg ilyen aggodalmakkal együtt élni a hétköznapokba, legyen meg tényleg a nagyon alapos reggeli és esti fogmosás, és mindenki nagyon-nagyon-nagyon ügyes lesz.
Oké. Jó, tehát akkor igazából a kérdésemre végül is van az exakt válasz, hogy igazából kettőt javasolsz egy nap.
Igen.
Reggel és este. Jó, nem, ez nem gond, csak én is így kérdezem, hogy mert azért ebben is látok, meg hallok azért változó véleményeket. Oké. Ha valaki szeretne hozzád menni kezelésre, akkor milyen platformokon találhat meg?
Ugye az én brandemnek a neve az, hogy tudatos szájápolás, nekem van egy weboldalam, illetve én még mindig mindenkinek válaszolok az Instagramon is, néha amúgy 4-5 napba is telik, de ott is elérhető vagyok, úgyhogy igazából bátran lehet ott is keresni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm szépen.
Sziasztok!
Sziasztok!
Örömmel is büszkén jelentem be, hogy hosszas tervezés, munka és előtesztelés után elindult felnőtt képzést és szakmai továbbképzés biztosító oldalunk, a Lifestyle Pro Academy. A Lifestyle Pro Academy az életmód orvoslás szakmai továbbképzést elsőként hozza be Magyarországra felnőtt képzés és kreditpontos képzés formában. Célunk oktatni az orvosokat, egészségügyi dolgozókat és szakértőket a medikális kezelések kiegészítő életmódbeli változtatásairól, hogy praxisuk eredményessége nagy mértékben hozzájáruljon a krónikus betegségek számának csökkenéséhez. Alapvégzettségnek megfelelő, minősített tanúsítványokat biztosítunk tapasztalt és feltörekvő szakértők számára. 3 célcsoportnak biztosítunk képzéseket. Orvosoknak, szakorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak és magánszemélyeknek egészségtudományi diploma nélkül. a képzésekre jelentkezni a lifestylepro.hu weboldalon tudtok, továbbá minden fontos és hasznos információt megtaláltok ott. Várunk mindenkit szeretettel a képzésen!